Hogyan dolgozza fel, hogyan él tovább a felnőtt korban lépő fiatal, hogyan él tovább benne azoknak a sebeknek az emléke, amit gyerekkorában, kamaszkorában gyűjtött, hogyan birkózik meg a jó vagy kevésbé jó mintákkal. Ezekről a témákról beszélgettünk már a múlt alkalommal, Skrabszky Fruzsina Traumáinkon innen és túl című filmje alapján és a vele készült interjú segítségével. Ezt a témát folytatja ma is a két műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Az elmúlt alkalommal valahogy azt is mondtad, ami nagyon elgondolkodtató, hogy egy fiatal számára még egy rossz példa is esetleg jobb, mint a semmi. Tehát, hogy itt voltak a szereplők közt olyan emberek, akik fiatal korukban egyszerűen a szülő nem kérte, köszönte és nevelőszülőhöz adta, vagy egyszerűen csak otthonba kerültek. A szüleik egyszerűen nem léteztek, mint minta. És voltak mások, akiknek pedig nagyon negatív mintájú volt a szülő, mert mondjuk egy férfi, aki verte a feleségét, a feleség pedig a gyerekeken töltötte ki azt a benne felgyülemlett feszültséget, ő meg a gyerekeket verte. Hát nyilván rettentő negatív példa, de hogy vajon igaz-e a nem létező minta, az még annál is rosszabb, mint hogyha vernek vagy bántalmaznak. És az olyan érdekes volt a filmben, hogy tényleg van több szereplő, aki azt mondta, hogy nem tudta, neki kellett kitalálni. Tehát, hogy sokszor ezek a minták úgy dolgoznak, hogy nem is tudjuk, hogy nekünk csak van egy példánk erre, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Aztán lehet, hogy nem jól csináljuk, de van valami sémánk, hogy az szerint, hogy működünk, és akkor néha felfedezzük, hogy na hát ez egy nem jó séma, hát akkor lehet, hogy megpróbálom magamat átnevelni, de engem úgy megrázott, amikor az egyik azt mondta, hogy hát elkerült valamelyik osztálytársa, elhívta egy buliba, vagy eszegetésre, és hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit kell csinálni a villával, a kanállal, mert semmilyen tapasztalata nem volt, mert hogy nagyon-nagyon más jellegű helyzetben nőtt föl, és akkor próbálta a legapróbb részletekig eltanulni. Vagy egy másik, aki azt mondta, hogy nem tudott beszélgetésekben részt venni. Beszélgettek az osztálytársai, és nem tudta, hogy hogyan lehet bekapcsolódni, és akkor kitalálta, hogy na, ő megtanulja az idegen nyelvű szótárat, vagy valami egyéb másik ilyen nagyobb volumenű szótárat, és bemagolt komolyabb szókincset csak azért, hogy akkor valamilyen szinten felfejlődjön oda. Nyilván volt valamiért valami fantasztikus motiváció benne, de hogy ezeket a mintákat, akik éhesek, azok megtalálják. És azért egy nagy üzenete ennek a dokumentumfilmnek, nyugodtan szerintem ezt családok is megnézhetik így nagyobb gyerekekkel, akár 16 év fölötti gyerekekkel plusz a szülők, hogy gyakorlatilag mindenki felelős, mert hogy minta lehet valaki számára, aki éhezi ezt a mintát. Tehát érdekes volt az is a filmben, hogy alapvetően mind segítő szakma felé indultak el. Az azt jelenti számomra valahogy, vagy úgy nagyon feltűnt, hogy a sok-sok teher, amit cipeltek, az úgy válik talán könnyűvé, hogyha ők is adnak valamit a más nehéz sorsúaknak. Ugye most ők abban a korban vannak, ezek a diákok, akikkel ezt a filmet megnéztük, hogy ki kell találniuk, hogy hogyan menjenek tovább érettségi után, mindenki 17-18 éves. És hát azért sokan őrlődnek azon, hogy most akkor a fizetés az első, vagy pedig inkább az, hogy valami nagyon-nagyon nagy dolgot alkossak a világban. Hát angol órán csinálunk egy olyat, hogy ilyen TED talkokat tartanak a gyerekek, ezek ilyen inspiráló beszédek, rövidek, 3-5 percesek, és valami nagyon személyes dolgot kell elmondani a többieknek, amire ők aztán valamilyen módon reagálnak. És hát az egyik fiú azt vázolta föl, hogy hát hogyan mentsük meg Bobot, aki, és akkor elmondta az átlagos életét, hogy hát szépen leérettségizett, aztán szépen egyetemre ment, aztán szépen lett 4 gyereke, és most ki van égve, és mindenből elege van, és hogy mi legyen Bobbal. És egy érdekes vitát sikerült ebből kreálni. Ugye ő azt a kulcsszót mondta, hogy szerinte legyen Bobnak egy hobbija. És ott a zenét mondta, hogy a zene az mindenre gyógyír. De hogy akkor ugye sokan felvetették, hogy a hit, legyen hite Bobnak, és akkor nem fog vakvágányra kerülni, de az is előkerült, hogy válasszunk neki egy olyan szakmát, és akkor itt kapcsolódik a filmhez ez a gondolat, hogy egy olyan segítő szakmát, ami aztán az életében mindig ad neki inspirációt. És nem tudom, hogy ez igaz-e, vajon az, hogy szerinted önmagában az, hogy valaki olyan szakmában helyezkedik el, ahol mindig is feladata az, hogy valakiknek adjon. És hát te is egy ilyen szakmát választottál magadnak, vagy ilyen hivatást. És mind a tanárság, mind a papság. De hogy ilyet látsz-e magad körül, hogy ez az embert szünet nélkül szolgáltatja erővel, energiával, hogy a kiégéstől megment az, hogy valaki egy segítő szakmával rendelkezik?
Hát, hogy a kiégés azért minden szakmára jellemző, vagy mindenhol előfordulhat, tehát, hogy önmagában valószínűleg nem a szakma óv meg minket, hanem hát valamiképpen a szakma és a személy együtt, vagy hogy ki hogyan éli azt a segítő szakmát, vagy van-e, amiből töltődjön, de hát minden esetre tényleg érdekes a kérdéskör. Nem véletlen talán az, hogy Szent Ferenc azt akarta, hogy aki az első közösségbe jelentkezik és oda belép közéjük, az ápolja a leprásokat. Tehát, hogy Szent Ferenc számára ez egy döntő hatás volt belsőleg, hogy ő azt mondja, ami azelőtt keserű volt, édessé lett, tehát, hogy meglátta ezt a leprást, és egyszer az életében nem elmenekült, hanem azt mondja, hogy irgalmasságot cselekedtem vele. És hogy ami azelőtt keserű volt, édes lett. Nyilván 800 éves tapasztalat, tehát ez 800 éve is működött, hogyha tetszik, illetve hát a gyerekeknél, diákoknál a valódi szeretetszolgálatos tevékenységek, azok szintén hasonló hatást gyakorolnak rájuk. Ezzel együtt persze sokszor volt az a benyomásom, hogy ugye nagyon felfutó szakma a pszichológus, rengetegen választják, de nagyon sok gyerek igazából azért akar pszichológus lenni, nem mindenki, tisztelet a kivételnek, mert hát, hogy valamiképpen a saját problémáit akarja megoldani, és ez nem mindig sikerül. És az, akinél csak ez a, vagy ez a legfőbb motiváció, hogy majd akkor én valahogy egyenesbe jövök önmagammal, aztán nem is biztos, hogy annyira jó pszichológus lesz, vagy elhagyja a pályát, ki tudja. Minden esetre, hogy hogyan hat ránk vissza, vagy hogyan gyógyít a segítő szakma, jó esetben, és azt gondolom, hogy itt azért a illető személynek is van szerepe, de jó esetben a segítő szakma az arra felhívja az illetőnek a figyelmét, hogy a legfőbb munkaeszköze azért mégiscsak a saját személyisége. És hogy azon dolgozzon pozitív értelemben, és hogyha ezt megteszi, akkor tényleg jótékony hatással van rá az a segítő szakma. Most itt sokféle példa is eszembe jut, ugye volt egy diákom, aki nagyon-nagyon-nagyon nehéz sorsú családból származott, tehát az édesapja börtönben volt történetünk idején. Az anyuka az mindent megtett azért, hogy mondjuk a gyerekeinek élhető körülményeket biztosítson, ez nagyjából sikerült is. Ez egy roma fiú volt egyébként, és ő nagyon nagy célokat tűzött ki maga elé, orvos akart lenni. Igazából ő mindig utálta a származását. És ez nem annyira szerencsés. Tehát, hogy nem biztos, hogy persze én nem látok bele, meg hát főként nem akarom így jó pár év távlatából megítélni, de hogy ő valamiképpen kitörni akart a minták közül, és ezért tényleg nagyon tiszteletre méltó erőfeszítéseket tett, de aztán végül is nem vették fel az egyetemre, szóval lehet, hogy túl nagy fába fágta a fejszét, hogyha jobban úgy elfogadta volna azt, hogy legalább valamilyen mintát kapott, legalább volt két minta, ami közül választhat, mondjuk egy pozitív, meg egy negatív minta, és hogy hát hozzuk ki abból a lehetőségeinkből azt, ami a maximum. Tehát lehet, hogyha mondjuk kicsit jobban elfogadja a saját helyzetét, jobban megbékél a mintáival, amit kapott, akkor lehet, hogy reálisabban választ. Na hát aztán most egy későbbi sorsáról most így nincs naprakész információm, de hát mondjuk egy jóval-jóval idősebb ember, tehát már így a maximum, tehát ugye már abszolút a felnőtt korban lévő ember is van előttem, ahol szintén nagyon-nagyon rosszak voltak a minták. Nem akarták a szülők, nem foglalkoztak vele, elhanyagolták, nem szerették, stb. Hogy érdekes, hogy nagyon okos emberről van szó, de valahogy mégsem akarta ezeket a mintákat nagyon egyértelműen leküzdeni, és vagy nem reflektál eléggé saját magára, de valahogy nem tud örülni annak, ha szeretik, és ugyanakkor meg rettenetesen pótolni akarja azt, amit gyerekkorában nem kapott meg, és ez viszont a közvetlen környezetére rettenetesen terhes. Tehát ott mondjuk ezek a gyerekkori minták így nagyon hosszú távon meghatározzák az ő sorsát, de nem azért, mert összességében annyira rossz a helyzete, hogy ebből ne tudott volna kitörni, csak valahogy a személyiség azt nem jól súlyozta azt, hogy mit kéne tenni, vagy mit nem. Igaz, hogy nem is közvetlenül segítő szakmát választott, tehát lehet, hogyha segítő szakmát választott volna, akkor jobban megbirkózott volna ezekkel a problémákkal.
Még azt hadd hozzam szóba, hogy ennek a filmnek az is lehetne a címe, hogy ne félj. mert egy kicsit így felvillantja azt, hogy nem kell félni attól, hogy mi nyomaszt, vagy milyen csontvázak dőlnek ki a szekrényből, de azt is biztosan állíthatjuk, hogy nehéz. Tehát, hogy, ahogy mondtad te is, hogy nem, nehezen tudott a negatív mintákról valahogy, vagy mintáktól megszabadulni, azért ez ritka, hogy valakik így ennyire erősen motiválva vannak, hogy megfogjanak valamit, és elinduljanak egy másik irányba, mint amire ők példát kaptak. Viszont azért ezt ismét meg lehetne, és ezt szeretném tőled még kérdezni búcsúzóul, hogy itt senki sem használt pszichológusi segítséget. Tehát olyan módon nem fordultak szakemberhez, hogy most segítsék feldolgozni a traumákat a pszichológusok, és valahogy ilyen módon jussanak ki ebből a nehézségből, ebből a szörnyű, nyomasztó helyzetből, amit a fiatalkoruk okozott nekik, hogy te neked mi az megérzésed ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon unikum, mert most, ahogy pont te is szóba hoztad a pszichológusokat, hogy nagyon sokan mennek pszichológusnak, de nem csak nagyon sokan mennek pszichológusnak, hanem nagyon sokan mennek pszichológushoz. Tehát, hogy általános az, ha csak bármerre körülnézek, alig tudok olyat, akinek legalább egy-két gyereke nem kap valamilyen segítséget pszichológustól, hogy szerinted lehetséges pszichológus nélkül más irányban keresgélni, vagy ez csak egy ritka különlegesség, vagy te azt gondolod, hogy akár például egy pap is tud segíteni bizonyos témákban?
Azt gondolom, hogy a kapcsolat gyógyít. Tehát, hogy ha, ugye ezt mondta 38 éve béna ember Jézusnak a Betesda fürdőben, hogy nincs emberem. Tehát, hogyha valakinek úgymond van embere, az lehet, hogy nagyon sok mindenre elég, és különösebb egyetemi képzettség nélkül kvázi a természetes pszichológiával, hát emberek évezredeken keresztül megoldották a traumáikat, vagy túlélték őket a többség. Na most nyilván jó, hogy vannak pszichológusok, de az ő esetükben is a kapcsolat, vagy a személy gyógyít, és ugye egy pszichológus nem ad gyógyszert, meg hát ezekre a gyerekkori traumákra nagyon sokszor nem gyógyszerre van szükség, hanem emberre, aki valahogy mintát ad, aki segít ezeknek a feldolgozásában. Sokszor azért egyedül nem megy, tehát mint Münchhausen báró, ugye, hogy a saját kalapjába kapaszkodva húzza ki magát a mocsárból, az nem mindenkinek sikerül, de hát nagyon sokszor a természetes emberi érzék és odafordulás az elegendő. Tehát a kamaszkor sebeit most itt tulajdonképpen félbeszakítjuk, vagy abba hagyjuk ezt a témát. Mindenkinek ajánljuk a kedves hallgatóinknak, hogy Skrapszky Fruzsina Traumáinkon innen és túl című filmjét nézzék meg. Nyilván ez egy kimeríthetetlen téma, de egyszer el kell tőle búcsúzni. Akkor most hallgassuk meg a Skrapszky Fruzsinával készült interjú második felét.
De közben meg egy csomó mindent kihoz azokból a gyerekekből, mert ez is egy egyházi iskola, ahol Ferences gimnázium.
Maga a film, igen, csak hogy személyesen, ha elviszed oda a Perit vagy az Évet, akkor én ezt a filmet tökre örülnék, hogyha minden diák, minden tanár látná, tehát egyébként a tanárok kiégettségén ez mennyit tudna lendíteni, hogy mekkora szerepe, én nem tudtam, hogy ekkora szerepe van egy tanárnak, vagy egy osztálytársnak. Tehát itt látszik, hogy mit, ott vagy osztálytárs, csak hülyőz, és annyit csinálsz, hogy meghívsz egy ilyen gyereket a szülinapodra, vagy áthívsz, és akkor ez a hatás, és az a minta, és az a minta, az őt el tudja irányítani arra, hogy ne a rossz útra menjen. Tehát, hogy mindannyiunknak mekkora felelőssége ez, hogy azokat, akiknek nehezebb sorsuk van, vagy rossz családból származnak, vagy ha nem is állami gondozottak, hanem itt alkoholista szülők gyerekei, meg nem tudom, hogy azokat megtámogassuk, hogy igenis ebből ki lehet jönni. Hát az alap egyébként, ami még nagyon fontos volt ahhoz, hogy megcsináljam a filmet, az meg az volt, hogy ugye a Három királyfi, Három királylány alapítvány, amit vezetek, hogy megszülessenek a kívánt gyerekek, ott készítettünk egy felmérést, hogy de miért nem szülnek a mai fiatalok, pedig szeretnének gyereket. És az első az volt, hogy nem találnak párt, na már ahhoz is köze van ennek a filmnek, de a második, hogy félnek a szülői szereptől. Tehát annyira félnek a mai fiatalok, hogy követik a rossz szülői mintát, hogy inkább bele se vágnak. És ennek akart lenni egy ellenfilmje, hogy nézzétek meg, hogy ők milyen rettenetes sorsba jönnek, és mégis meg tudták csinálni, akkor te egy ennél sokkal kisebb rossz szülői mintát simán le tudsz győzni. Egyébként valamelyik pszichológus mondja is a filmemben, hogy jó, akinek legalább vannak rossz szülei, mert az is mintam, és abban tudsz ellenazonosulni, nagyon nehéz annak, aki mondjuk állami gondozásban nőtt fel, és semmilyen szülői mintája nincs se rossz, se jó. És például van egy rokon, akinek az apukája egy nagyon nagy célcsap volt, és akkor ő elhatározta, hogy ő lesz a hűség mintaképe, és tényleg ezt meg is valósította, már meghalt egy férfi, és meg lehet ezt csinálni, hogy akkor én meg direkt nem. Ugye az alkoholistáknál is sokszor van, hogy átcsapnak, hogy akkor ilyen antialkoholista, de az se baj, tehát hogy lehet a mínusz egyel beszorozni a rossz szülői mintákat, és kiszabadulni ennek a átkából.
Mondod, hogy az kell azért ehhez a megbocsátáshoz, hogy például felismerje azt, hogy a szülei gyerekkora is borzalmas volt, tudja, hogy a szülei mit éltek át, és akkor hát azt mondja, hogy akkor erre a szülők rossz választ adtak, de hát van lehetőség jó válaszokat adni. Nyilván így egy kicsit eszembe jutott az, hogy azért ezzel már egy távolságot terem, tehát hogy valahogy így akkor már kívülről nézi ezt az egészet. Talán a humor is említetted, hogy azért az is ott van bennük, tehát valószínűleg az is kell, hát kicsit a saját kudarcainkon is, meg hát tragédiáinkon is akkor tudjunk egy kicsit humorizálni, öniróniát alkalmazni. Viszont hát bennem az a nagyon erős kérdés, hogy sokszor a kapcsolat gyógyít, hogy azok közül, akik szerepelnek a filmben, tényleg mennyire van olyan, aki a saját hajánál fogva tudta magát kirángatni a mocsárból, mint Münchhausen báró, vagy tényleg azért azt mennyire lehet megállapítani, hogy a tanár, az osztálytárs, a szomszéd templomnak a lelkésze. Tehát, hogy valami olyan kapcsolat azért kell, ami bekapaszkodik.
Hát persze kell kapcsolat, csak ők azzal a kapcsolattal is élnek, ami mellett más simán elmenni. Tehát annyi kapcsolata mindenkinek van. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem valami különleges. Jó, a lelkésznő az különleges, mert ugye ő teljesen a Danó Éva mellett lakott, és ő teljesen befogadta, és az nem egy-egy találkozás volt, hanem ő gyakorlatilag ott nevelgette. Úgyhogy az egy, hát olyan azért nem adatik meg mindenkinek, de a többiek, tehát van olyan, akinek tényleg az osztálytársa, meg van akinek a tanára, tehát olyan kapcsolatai voltak, amihez viszont mindenki hozzájut. Úgyhogy, de szerintem egyébként mindegyikük a saját hajánál fogva, de nem egyedül, tehát kapcsolatok által, de a saját hajánál fogva rángatta ki magát, úgy értve, hogy például én nem látom egyiknél se, hogy a házassága a menekülés lenne, vagy a házastársra testálná a megmentést. Például ez szerintem lényeges, hogy mindegyik már magát megmentette, és úgy vált jó házastársá. Az, aki azt várná el mondjuk egy férfitől, vagy egy nőtől, hogy az majd az ő pszichológusa lesz, vagy pótol mindent, amit a szüleitől nem kapott meg, az ugye nem működik sajnos. Úgyhogy kellett mindegyiknek a saját kinövése a dolgoknak, és utána volt képes egy jó házasságra. Még a szülőkre visszatérve, hogy ő nekik, tehát a megbocsátásnál én azt is érzem, hogy ez egy nagyon jó gyógyulás volt nekik, mert végülis azt hiszem mindegyikük találkozott. Igen, mindegyikük meg volt végülis később kapcsolata a szüleivel, akár az állami gondozás után, vagy a bántalmazott gyerekkor után, és ők ezzel pótoltak egy kicsit anyából, meg apából, hogy tartottak velük valami kapcsolatot, és megbocsátottak, mert az is lehetett volna, hogy megpróbálják őket kihasználni, ugye, de nem tudták. Tehát annyira erősek voltak, hogy már kihasználni nem tudták őket a szüleik, viszont egy kis anyát, meg egy kis apát. Pláne ugye mindegyik ápolt, amikor beteg volt. Tehát, hogy ezek a meggyengült állapotában végülis kaptak valami szeretetet a szülőktől.
Lehetett volna, hogy mondjuk teljesen elzárkóznak a szüleiktől. Engem ez hatott meg nagyon, hogy abszolút mesélhetővé vált számukra ez a kapcsolat is, az, ami nagyon negatív volt. Egyébként vannak ilyen nagy mondatok ebben a filmben, és írtó érdekes ezért sokszor is megnézni, és egyik-másik diákunk egész ilyen komplex részt vett ki magának, például ezt, amit ott a Böjte Csaba mondta, hogy ne nagyon nézegessük és vakargassuk a sebeinket már később, és akkor a pszichológus átsegítette ezt az ellentétet, hogy de hát azért, ha mesélhetővé tesszük, ami a múltban történt trauma, akkor az már a miénk olyan módon, hogy fel is dolgoztuk. És ez olyan annyira érthető egy gyerek számára, egy diák számára, hogy Ez egy olyasmi, amivel akkor ő is harcedzettebb lesz egy kicsit. Neked milyen mondatok vannak még így a filmből, meg ami azt mondod, hogy hát így ezek egy ilyen kulcs jelentőségi mondatok, akár kiragadva a filmből?
Én nem annyira mondatok az egésznek a megélését. Például a Bagi Iván az olyan mélyen hatott rám, ott együtt forgatunk egy napot. Én legszívesebben visszamentem volna az időbe, és hazavittem volna a kicsi Bagi Ivánt, hogy valami annyira mélyen átélhető lelke volt, és annyira szerettem volna neki adni, vagy megadni ezt, akkor most, vagy nem tudom, ami egy ilyen feltétlen szeretet, és tényleg aztán utána sokszor találkoztunk is, meg barátok vagyunk, de hogy én iszonyatosan megszerettem ezeket az embereket, de ugyanígy így az Évát is, tehát hogy én rengeteget tanultam tőlük. Most persze, igen, mondatok is, de igen, a humor, meg az, hogy 18 éves korodig hibáztathatod a szüleidet, aztán nem, ugye Szabó Borbára mondta, utána már saját felelősséget, hova jutottál, vagy például a Dunai Attilának, hogy a felesége mindenáron hozzá akart menni feleségül, mert úgy érezte, hogy Isten erre vezeti, és hiába ő elutasította a felesége, mégis hozzá akart menni, egy ilyen volt állami gondozott fiú, az is olyan hihetetlen történet, és annyi csoda van benne, meg annyi erő, meg annyira tisztelem a feleségét is, hogy ezt, vagy ott például, hogy a Dunai Attila elkezdett játszani, meg azóta is ilyen játéktervező, és hogy ebben találta meg a közösséget, meg teremtett közösséget, meg ebben találta meg a kiutat, vagy az, hogy lement teljesen mélyre a Feri, és akkor a börtönbe elhatározta, hogy akkor jó útra tér, és utána megtanulta, azt mondta, hogy leült, és így nézte a barátjaiknál, hogy hogy esznek, hogy beszélgetnek. Egyszer a Radu József, ő a Száztagú Cigányzenekarnak volt a vezetője, nem voltak rosszak a szülei, csak nagyon nagy nyomorban, ilyen cigányputriban nőtt fel, és akkor ő például azt mondta, hogy leült, és megtanulta az egész idegen szavak szótárát, hogy tudjon beszélgetni az emberekkel, meg értse, amit mondanak itt a pestiek. Tehát, hogy ezek a dolgok, amikre mi nem is gondolnánk, hogy leülsz, és akkor ő nem tudja, hogy melyik és mire való, vagy hogy amikor megszólal, az mennyire ciki, vagy ilyenek, és hogy ezeket milyen nehéz lehet így mesterségesen így megtanítani. Ezek nagyon elgondolkodhatóak, meg főleg én mindig azt nézem, hogy az én személyes felelősségem, hogy az nekem a filmnek a legnagyobb tanulsága, hogy rettentő nagy személyes felelősségem van minden embernek. Tehát, hogyha összehoz a sors a plébánián, akárhol, most ha nem is az utcán, de munkahelyen, olyan emberrel, akinek nehéz gyerekkora volt, akkor igenis felelősséget, hogy te bízzál benne, bátorítsad, lehetőséget adjál neki. Aztán lehet, hogy nem él vele, hát az már nem a te dolgod, de hogy a te részedről ilyen esetben tegyél meg mindent, és próbálj neki segíteni, az, ha ilyen lenne a világ, meg erre figyelnénk, akkor gyakorlatilag mindenki ki tudna mászni a gödörből. Mert szerintem a többiek, akiknek nem sikerült, ők nem élték át ezt a bizalmat, vagy nem volt ennyi önbizalmuk, mert egyébként kellett hozzám, idegnek kellett hozzá önbizalom, hogy ők ezt megmerjék lépni, ellent merjenek mondani a családi mintának, a családnak. Ugye a Danó Éva mondta, az is nagyon meglepő volt, hogy kellett menni lopni, és hogy neki mennyire nehezére esett lopni, meg elvinni azt a virágot, és ő ezt nem akarta csinálni, és hogy nagyon leszitták, ha olvasott, hogy nincs dolga, vagy nem tudom, és hogy ezzel menni szembe, felvállalni magát, az nagyon nehéz lehetett, és de ő végig kitartott ebben.
Hát nagyon szépen köszönjük. Tényleg egy olyan pozitív, üdítő film ez, amit te készítettél, és a szereplőid is van, olyan csodálatos pozitív üzenetet hordoznak, hogy ez nagyon jó, hogyha beszélünk róla, és hát ha más is megnézi, és hát valóban pedagógusok is ebből nagyon táplálkozhatnak. Úgyhogy hát sok ilyen szép filmet kívánunk még neked, és köszönjük szépen, hogy beszélgethettünk róla, és még egyszer akkor a Traumáinkon innen és túl című filmről beszélgettünk Skrapski Fruzsinával.
Ezzel elbúcsúzunk ettől a témától, mindenkinek ajánljuk ezt a filmet, Traumáinkon innen és túl. Kimeríthetetlen téma, de egyszer el kell tőle búcsúzni, és búcsúzik a két műsorvezető is.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Megszűnt a csend a város felett. eltűnt egy gyönyörű álom. Álomképek hangja reveg ezen a csodavilágon. Ébredj fel, nem csak neked fáj, magad marad.
A családban Kamasz Sarok. Budó Mária műsorát hallották.